Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csepelényi György pálos szerzetes vértanúságának 350. évfordulóján szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egriesek Egerfarmoson, a Szent Adalbert katolikus templomban délután. Az egri főegyházmegye már elindította Csepelényi György boldoggalvatási eljárását, amelyet a szentmise keretében imádkoztak a hívek. Ünnepre készül a Tokaji Borvidék. Ezen a hétvégén a Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 egyesület szervezésével rendezik meg a Tokaji Szent Orbán zarándoklatot, amikor a szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének Monokon őrzött csonterekéje bejárja Tokaj hegyalját, és a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre. Szombaton, 11 órakor Monokon Ternyák Csaba érsek mutat be szentmisét, a hétvége során az erekét több település, Tarcal, Tokaj, Sárospatak, Olaszliszka is fogadja, és vasárnap délután tér vissza Monokra. Furcsa módon a haderő hiánya vezet háborúhoz, mert az gyengeséget jelent, de ha az áldozatnak kijelölt ország meg tudja magát védeni, akkor az elrettentő lehet, fejtegette Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Hozzátéve, ezt jelenti az a mondás, hogy ha békét akarsz, készülj a háborúra. A miniszterelnök szerint az orosz veszély súlykolása Európában azt a célt szolgálja, hogy a társadalmat felkészítse arra, ha a nyugati államok belépnének a háborúba. A kormányfőt a jelenlegi brüsszeli washingtoni történések Európa háborúba lépésének előkészítésére emlékezteti, ahogy az a világháborúkat megelőzően is történt. A kormányfő nem érti, ha ez két szláv nép háborúja, még akkor is, ha az ukránoknak van igaza, de miért nem elszigeteljük ezt a konfliktust, hanem egyre inkább belesodródunk abba. Nem tudni, az a stratégia, hogy pénzt és fegyvert adunk Ukrajnának, meddig tarthat időben és mekkora anyagi forrást emészthet föl. Ennek lassacsként az lehet a vége, hogy összeütközésbe kerül a NATO az atomhatalom Oroszországgal, véli a kormányfő. Vlagyimir Putyin kész befagyasztani a háborút, ha a jelenlegi harctéri frontok mentén Ukrajna elismeri a két ország közös határait, írta a hvg.hu portál a Reuters hírügynökségre hivatkozva. Az orosz elnök ezentúl tárgyalásos tűzszüneti megállapodást is készkötni ebben az esetben, amennyiben azonban Ukrajna nem válaszol, Oroszország folytatja a harcokat. Megszűnt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök legitimitása. A kérdés az, hogy kivel kell tárgyalásokat folytatni Ukrajnában, jelentette ki Vlagyimir Putyin Minszkben, ahol fehér orosz hivatali kollégájával, Alekszandr Lukasenkával 1,3 órás tárgyalást folytatott a közös orosz-fehér orosz kormányülés előtt. Bírálói szerint Zelenszkij hivatali ideje május 20-án lejárt, miután Ukrajnában a 2024-es elnökválasztást hadi állapotra és általános mozgósításra hivatkozva ő maga időszerűtlennek minősítette és törölte. Kaja Kallas észt miniszterelnök határincidens kiprovokálásával vádolta meg Oroszországot, miután előző éjszaka orosz határőrök az észt fél által elhelyezett világító bójákat távolítottak el a két ország határát képező Narva folyóról. Tallinn szerint Moszkva csak a 2022. februárjában kezdődött ukrajnai háború óta kifogásolja az úszó irányfények elhelyezését, amelyek célja, hogy megakadályozzák a hajók eltévedését az idegen vizeken. Észtország kapcsolatba lépett Oroszországgal, hogy magyarázatot kérjen. Orbán Viktor faktumnak tekinti, hogy a migrációs politika miatt napi 6 millió forintra bünteti az Európai Bíróság Magyarországot, de szerinte botrány, hogy más mondja meg a magyaroknak, hogy kit engedjenek az ország területére. Ennél is abszurdabb eleme a dolognak, hogy miközben kerítéssel védi az ország Európát, kockázatot vállal az egyre erőszakosabb migráns hullámmal szemben, hátba lőnek bennünket, nem adnak egy fillért sem. El kell zavarni azokat az európai vezetőket, akik ilyen döntéseket hoznak, zárta gondolatait a miniszterelnök a rádióinterjúban. A magyar kormány azért nem támogatta a július 11-ét a srebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánító ENSZ határozatot, mert az az egész régió számára igen veszélyes ellentéteket éleszthet újra a Nyugat-Balkánon, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint nem az a kérdés, hogy szörnyűséges tett volt-e az, ami történt, hanem hogy egy ilyen határozat 30 esztendő múltán a jelen pillanatban hozzájárul-e a nyugat-balkáni térség nyugalmához és békéhez, vagy éppen ellenkezőleg. Áprilisban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakhoz képest 39 000 fővel 4 749 ezerre nőtt, a munkanélküliek száma 217 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Végül az időjárásról. A folytatásban már derültebb lesz az ég, de záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak, sőt, akár hevesebb viharok is. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai alkalommal Vas Albert, Átoksori kísértetek című művéről beszélgetünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk! Milyen olvasmányajánlót hoztál a héten a hallgatóinknak? Milyen könyvvel örvendezteted meg őket?
Ezen a héten Vas Albertnek az Átoksori kísértetek című regényét hoztam.
Nagyon különleges a címe, úgyhogy csapjunk bele azzal a beszélgetésünkbe, hogy mesélj erről egy pár gondolatot, mielőtt egyáltalán Vas Albertről is beszélünk majd.
Ugye alapvetően a könyv az a városi, vagy a városok peremén élő embereknek a mindennapéval, a szegényeknek a felemelkedésével, illetve azzal a világszemlélettel foglalkozik, ami a háború utáni Romániában kialakult, és itt az Átoksor az lényegében a peremvidéket jelent, és a kísértetek az pedig az ott élő embereknek a megszemélyesítése.
Vas Albert nevét gyakorlatilag minden magyar ember ismeri az anyaországban és az anyaországon túl is, határon túl is. Ismert író, mégis én azt gondolom, hogy ha megkérdeznénk az utcaemberét, akkor kevés olyan műve van, amit teljes egészében olvasott mondjuk. Tehát idézeteket hallunk tőle, rövidebb, hosszabb részleteit láthatjuk akár az interneten is az írásainak. Mit tudunk Vas Albertről? Egy kicsit elevenítsük fel, hogy ki is ő.
És már csak azért sem ismerik sokan, mert 1990 előtt tiltott könyv volt az ő könyvei Magyarországon, tehát lényegében az ő munkásságát 1990 után ismerte meg a magyar nagyközönség. Egyébként nyilván az, hogy valami tiltott könyv, az nem azt jelenti, hogy senki nem olvasta, csak hivatalosan nem lehetett megvásárolni. Egyébként különféle úton, módon a 80-as években már betört az országba az ő könyvei közül néhány. Egyébként 1908-ban született, és 1998-ban hunyt el Floridában, tehát lényegében 90 éves volt, amikor meghalt. Ugye ő még megérhette azt, hogy rendszerváltozás történjen Magyarországon, de ő nem a mai Magyarország területén született, hanem az osztrák-magyar monarchiában, Kolozsvártól nem messze, és utána 1920 után ugye ez a terület Romániához került, tehát ő lényegében fiatal korát, az írói munkásságának az első éveit az elszakadt területeken élte. Ugye ő 12 éves volt, amikor a trianoni békediktátumot aláírták, tehát 12 éves kora után elvesztette a magyar állampolgárságát, tehát ő Romániának volt az állampolgára, de egy igazi magyar közegben éltek. Hát ugye az, hogy Vas Albert, ugye kétessel írjuk a nevét, ő egy régi erdélyi nemesi családnak a leszármazottja, grófi család volt, Mária Teréziától kapták meg a grófi címüket, és nagy emberek voltak az ő családjában, például a nagyapja is református lelkész volt, a családban voltak orvosok, különféle magas tisztséget betöltő emberek, tehát mondhatjuk azt, hogy egy régi nemesi, illetve egy igazi értelmiségi családnak a gyermekeként született és élte a fiatal éveit.
Gyakorlatilag, hogyha egy kvízt készítenénk, és megkérdeznénk valakit, hogy melyik az a magyar író, aki amikor született még osztrák-magyar monarchia volt, amikor elhunyt már köztársaság, akkor ő rá helyes lenne ez az állításunk?
Ha nem emigrált volna, akkor igaz lenne rá ez az állítás, de így nem. Mondhatjuk azt, hogy ő több országban élt. Osztrák-magyar monarchiában született, fiatal korát Romániában élte, de 1940-ben a másik bécsi döntés következtében Magyarországon is élt, úgyhogy igazából nem hagyta el az otthonát. Aztán utána pedig 1944-től, 45-től ő Németországban élt, 52-ig, majd pedig 52-be emigrált az Egyesült Államokba, és ott élte le a további hosszú életét.
Mit tudunk az írói munkásságáról? Ugye azt már említetted, hogy tiltva voltak az írásai. Miért?
Részletesen nem szeretnék majd kitérni, csak azért röviden meg kell említeni azt, hogy az ő irodalmi munkássága az nagyon kettős. Most, hogy gondolkodtam rajta, nem is nagyon tudok más olyan írót, akinek ennyire megosztó lenne a irodalmi tevékenysége, az ő politikai megnyilvánulása. Ha az irodalom történeteket nézzük, vannak olyan irodalom történeti megközelítések, ami szerint ő nem is tartozik a magyar irodalom nagyjai közé. Tehát van a másik oldal, ahol pedig a legnagyobb íróink egyikének tartják őt. Ha olvasottságát, könyveinek kiadás szemét nézzük, akkor valóban a nagyok közé tartozik, főleg a 90 után a mai Magyarország területén megjelent könyvei kiadások számát tekintve mindenképpen, de nyilván eznek ugye a hátterében az áll, hogy neki politikai szerepe is volt, családi származása miatt is, illetve katonaként is szolgált a II. Világháborúba, emiatt őt is, illetve a családját is hátrányos megkülönböztetés érte, olyannyira, hogy 1946-ban már egyikük sem élt a román területen, de a népbíróság mégis elítélte háborús bűnök miatt. Többek között azért is mondtam, hogy nem szeretnék ebben állást foglalni, mert nem ismerem annyira ezt a történetet, tehát nem kutattam forrásügyileg így ennek, hogy mégis ki milyen tevékenységet végzett. Pontosan tudjuk a mai magyar területekről is, hogy a népbírósági eljárások azért az nagyon kettős volt, hogy ott most kit valós bűnök miatt és kit koncepciós eljárások miatt ítéltek el. Szerintem az irodalmi munkásságára alapvetően olyan nagy hatással nincs azon művei kapcsán, amiről most beszélünk, vagy más nagy művei kapcsán, hogy milyen politikai szerepet töltött be. Viszont az, hogy 90 előtt nem jelenhetettek meg a munkái, arra mindenképpen hatással volt, de az emigrációban az emigráns magyar irodalomnak egy nagyon kiemelkedő írója és nagyon termékeny írója volt. Rengeteg kötete megjelent. Majd 90 után, de az elmúlt 30 évben több életműsorozatban is megjelent az ő válogatott művei, a híresebb művei. Ugye arra még nem beszéltünk, hogy nem csak író volt, hanem költő is, tehát mondhatod, hogy nagyon sokan ismerik az ő nevét. Szerintem azért is ismerik, mert nagyon sokszor verseket szoktak tőle idézni, illetve ilyen klasszikus nagy mondatokat is, ami kapcsán azért, ha valaki egyetlen egy Vas Albert könyvet sem vett még a kezében, akkor is van arra vonatkozó elképzelés, hogy mégis milyen stílusban írhatott ő, hiszen nagyon sokszor kiszoktak tőle emelni egy-egy gondolatot, akár egy október 23-ai esemény kapcsán, akkor is szoktak tőle idézni. Nyilván nem véletlenül, és talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy jobban benne van így a irodalmi köztudatba.
Az a könyv, amelyet hoztál, az nem a legismertebb műve, hiszen említed is, hogy sokszor, ha idéznek tőle, akkor esetleg azt feltüntetik, hogy melyik művéből, vagy melyik írásából. Mit tudhatunk erről a könyvről? Miért ezt választottad tőle?
Valóban nem ez a legismertebb műve. Nem is ez az első Vasalbert kötet, amit olvastam. Úgy emlékszem, hogy az első, amit olvastam, az Adjátok vissza a hegyeimet volt, illetve a Fontinelli boszorkányt, majd később olvastam a Kard és kaszát, ami talán az egyik legnépszerűbb műve Vasalbertnek, és a legolvasottabb, és a legfelkapottabb. Ez egy kevésbé ismert műve. Most azért ezt választottam, mert egy kicsit személyesen történettel is válaszoljak most erre a kérdésre. Az elmúlt napokban Erdélyben voltam a csíksomlyói búcsón, ezért amikor beszéltünk róla, hogy most vegyünk fel egy riportot, akkor eszembe jutott, hogy milyen szívesen beszélnék valami olyan könyvről, ami ahhoz a vidékhez kapcsolódik, ahol több napot voltam, és ami nagy hatással volt az életemre. Egyébként is szerettek ilyen aktuális dolgokról beszélni, és gondolkodtam, és mi is volt az az utolsó Vasalbert könyv, amit nem hosszú évek ezelőtt olvastam, hanem mondjuk a közelmúltban, és akkor eszembe jutott, hogy a tavalyi évnek az egyik olvasmánya volt számomra ez az Átoksori kísértetek. Ezt a könyvet úgy ajánlotta nekem valaki, és kaptam így ajándékba. Egyébként előtte én sem ismertem a könyvet, amit sajnálok így egy kicsit utólag. Számomra egy nagyon kedves olvasmány. Hát itt most az, hogy kedves, azt nem a szó eredeti értelmében kell venni, egyébként egy nehéz olvasmány, tehát tele van tragédiával. Én inkább azt mondanám, hogy most kapcsolódott az életemhez, illetve a kutatásaimhoz, és nagyon sok párhuzamot találtam benne, így a magyar vonatkozású hasonló történeti korszakkal.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat. Vendégem Urbán Márta, levéltáros. Vasalbert Átoksori kísértetek című művét hoztad a mai alkalommal a hallgatóknak. Beszéljünk kicsit részletesen magáról a műről, és arról, hogy miről szól. A címéről már egy pár gondolatot, így pár morzsát már elhintettél a hallgatóinknak, most viszont egy kicsit kibontjuk magát a,
a művet a műsor ezen részében.
A történet középpontjában egy Tamás nevezetű fiú áll, aki Amerikában született, és 1936-ban visszatért Erdélybe, ugye akkor már Románia volt hivatalosan, visszatért a nagyapjához. És annyira visszatért, hogy a következő 20 évet ott élte le. Tehát lényegében a történetünk 1936 és 56 között játszódik Romániában, és nagyon sok mindent megtudunk erről az időszakról. A második világháború előtti Erdélyről is, illetve a háborús időszakról is, az ottani zsidó deportálásokról is nagyon sok mindent megtudunk. Számomra ez egy kevésbé ismert történet volt, hiszen nagyon sokszor inkább csak a magyarországi zsidósággal foglalkoztunk, arról szoktunk olvasni, vagy szoktam én is olvasni, illetve az 50-es évek, a háború utáni és az 50-es évek Romániájáról is egy nagyon érdekes betekintést kaphatunk a könyv által, ami számomra nagyon érdekes volt, mert csak azért is, mert azt mindig is úgy tudtam, hogy 1956-ban Romániában nem volt forradalom, tehát úgy, mint nálunk nem tört ki a forradalom, bár nagyon sok forrongás volt, viszont a megtolás nem maradt el. És ez egy olyan döbbenetes felismerés volt számomra, hogy ott nem mentek ki az utcára az emberek, nem lázadtak fel a rendszer ellen úgy, mint nálunk, és mégis ugyanaz a következménye lett annak, amit ők nem követtek el. Tehát lényegében az egyik fő mondani valót talán egy köré tudnám kiemelni, hogy milyen következményei vannak annak, hogyha valaki rosszat tesz, valamilyen bűnt követel, mert lényegében ezzel azáltal, hogy politikai bűnt követtek el. Viszont nem is csak ezt szeretném belőle kiemelni, mert hogy mondtam is, nem egy könnyű olvasmány, viszont gyönyörű leírásokat, életképeket kapunk a könyvből a 30-as évek és a 40-es évek vidéki életéről is, és ha ma elmegyünk Erdélybe, akkor számomra mindig döbbenetes az, amikor az elmúlt 15 évben azért jó néhányszor volt szerencsém arra járni, mindig döbbentem, figyeltem azt, hogy olyan, mint egy kicsit megállt volna ott az idő. Nem állt meg, csak egy kicsit lassabb, mint nálunk, és én azt gondolom, hogy ez a könyv, amikor ezt olvastam, akkor nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy még jobban megértsem az ottani embereknek így a mindennapjait, illetve az, hogy ott mi történt, hiszen az ő gyökereikről nagyon keveset tudunk. És ez egy könnyedebb stílusban, hiszen regényes formában is nagyon sok, nagyon érdekes és tartalmas párbeszéden keresztül segít megérteni azt, hogy milyen volt ott a hétköznapok világa.
Gyakorlatilag, ha Vasall Bertet említjük, és az ő könyveit, olvasmányait kinyitjuk, akkor valamilyen szempontból beleszippantunk Erdély levegőjébe?
Egyébként beleszippantunk a levegőbe is, hogyha már itt tetted fel a kérdést, mert sokszor Vasall Bert úgy írja le a helyeket, a tájakat, az érzéseket, hogy mintha beleszippantanánk a levegőbe, mintha éreznénk, mintha meg tudnánk szagolni azokat az illatokat, amiket ő leír, vagy látnánk a szemeink előtt azokat a hegyeket, amiket ő leír. Itt most eszembe jutott egy másik műve, az Adjátok vissza a hegyeimet, hogy nekem nagyon sokszor volt már olyan érzésem, amikor Erdélyben mentünk valahova, hogy mintha látnám magam előtt azokat a tájleírásokat, amiket ő így leírt, és erre a művére is abszolút jellemző ez a megközelítés, és az a szerintem nagyon szép irodalmi stílus, amit ő képvisel, és amit én kifejezetten szeretek Vasall Bertnél, az az ő lélekábrázolása, hogy milyen mély lelki tartalmakat tud egy történet mögé így beépíteni, hogy például szerintem az is egy nagyon fontos dolog, hogy rámutat arra ebben is, illetve más művében is, hogy sokszor milyen törékeny az ember, máskor meg milyen erős. Hogy mindig van egy újabb lehetőség, hogyha néha sokkal könnyebb valamit elengedni, vagy beletörődni, viszont nagyon erős küzdő alkatú, nagyon erős küzdő típusú személyiségeket szokott így előtérbe helyezni, és szerintem ezt, hogyha nem is egy történelmi kort akarunk olvasni, hanem egy kicsit ugye mindennapjainkra szeretnénk vonatkoztatni, akkor azt gondolom, hogy ez a mai ember számára is nagyon tanulságos lehet, hogy mindig van egy új lehetőség, mindig van kiút, és hogy milyen sokfélék vagyunk, de mindig találunk olyan embereket, akik egy kicsit hasonlítanak ránk, és nagyon sok karaktere mögött akár saját magunkat, a saját életünket is megtalálhatjuk.
Így fogalmaztál, hogy nagyon szép az irodalmi stílusa. Milyen értékeket tudnál még kiemelni ezeken túl, amiket itt most soroltál Vasall Bertről? mi az ő titka? Sokszor így szoktunk fogalmazni, ha beszélünk egy-egy írónál. Mi az, ami téged megfog?
Erre a kérdésre igazából egy idézettel tudnék válaszolni, amit ki is emeltem a könyv kapcsán. Azt gondolom, hogy ez egy elég klasszikus idézet, tehát egyébként ilyen talán a Vasalbert Füves könyvében is benne van, de ebben most nem vagyok biztos, mert ezt most nem néztem meg, de a könyv kapcsán szerintem ez egy klasszikus idézetnek számít, mert nem jó a harag, méreggel tölti meg a lelket, és beszennyezi a gondolkodást. És ez szerintem egy nagyon tanulságos mondat, főleg úgy, hogy ez egy olyan kontextusban jelenik meg, hogy a szocializmus, a román szocializmus legkeményebb időszakában egy párbeszéd keretei között fogalmazódik meg ez, és egy olyan kontextusban, ahol tényleg haragszanak az emberek egymásra, rengeteg a harag, a dű az emberekben, az embertársaik iránt, a rendszer ellen, a politikai elnyomás miatt, a megtorlások miatt, és hogy mégis arra buzdít mindenkit, hogy lehet békében, békével és szeretettel fordulni a másik ember felé, és ha olyan formában, mint mondjuk Fekete István, talán nem mondja ki Vasalbert, de mégis azt lehetne mondani, hogy ő is arra ösztönzi az embereket, hogy igenis jó embernek lenni.
Még egy ilyen nehéz történelmi időszakban is gyakorlatilag ezt mutatja fel erkölcsi győzelemként gyakorlatilag. És hogyha már az idézeteknél járunk, akkor tőle se köszönjünk el úgy, hogy nem nyitjuk ki a könyvet, hiszen mindig egy kuriózum, amikor hozol egy olyan részletet, ami számodra is különleges, a szívednek is fontos. Ebből a könyvből mit emelnél ki ebből az olvasmányból a hallgatóknak? Kedvcsináló Gyanánt.
Úgy ez, ami nagyon sokszor olyan idézeteket szoktam választani, ami lehet, hogy egy kicsit nyomasztó. Hát itt ugye a könyv kapcsán már mondtam többször, hogy egy kicsit valóban nyomasztó is lehet a történet, tehát nem egy vidám hangulatú könyv, már csak azért is, mert egy nagyon nehéz korszakban játszódik, de mégis gyönyörködtet, meg kicsit elborzaszt is. De most egy olyan részt választottam, ami inkább az arra egy jó példa, hogy milyen jó leírásokat, milyen jól leírja azokat a, hát most azt mondanám, hogy néprajzi eseményeket is, amikkel ma már nem nagyon találkozhatunk, és itt kiválasztottam, hát ugye most volt el pünkös, tehát lényegében véget ért a húsvéti időszak, de hogy hogyan írja le, hogy milyen is a húsvét hétfő ezen a vidéken, ugye itt a 30-as évek végének, erdélyi életének a mindennapjaiból emelek ki egy részletet. Azt írja, hogy húsvét hétfője, mint jól tudja, nem csupán törvényes ünnepnap volt Magyarországon, de egyike a legkedvesebb magyar ünnepnapoknak. Ezen a napon úgy illett, hogy a legények házról házra járva megöntözzék a lányokat, mint ahogy virágokat szokás, és ennek ellenében a lányok piros tojást vagy mézes kalácsot adnak nekik ajándékba. Délután pedig a fiatalság táncolni gyűlt össze valamelyik csűrbe. Sok évszázados ünnep volt ez Magyarországon, és kimondott ostobaság volt Klein úr részéről, hogy nem akart tudomást venni róla. Itt lényegében ez egy olyan idézet, egy olyan beszúrás Vasalbert gondolataiba, amikor egy nagyon konfliktusos helyzetbe mégis ezzel próbálja árnyalni ezt a feszültséget, amit egyébként a könyvben így próbál számunkra bemutatni, és szerintem az egy nagy titok a könyv kapcsán, hogy miért is szeretheti valaki ezt a könyvet, hogy ezt a borzasztó, nyomasztó hangulatot ilyen tájleírásokkal, ünnepnapok leírásával megpróbálja egy kicsit megtörni, tehát úgy könnyít egy kicsit a könyvnek a borzadalmain.
Említetted, hogy sokszor jártál már Erdélyben, és most is egy friss élmény, hiszen onnan érkeztél haza. Hogyan jelenik meg a Vasalbert által leírt beszippantott dolog, amiről ugye beszélgettünk, emberek, arcok, élethelyzetek, táj, a mai kor embere szeme előtt?
Oké, értem, mert először voltam Erdélybe, akkor már olvastam előtte Vasalbertet. Tehát számomra Vasalbert volt hamarabb, mint Erdély. Én azt gondolom, és nekem olyan érzésem van sokszor, hogy nagyon sok minden ma is ugyanúgy látunk, mint ahogy ő. hiszen a hegyek ugyanúgy megvannak. Amikor az ember átmegy a Királyhágon, akkor meg lehet ugyanaz az érzés, amit egyes műveiben megír, illetve amikor mondjuk az ember felmegy a Gyimesekbe, vagy felmegy a Havasokba, akkor ott el tudja képzelni azt az életérzést, amit ő a 30-as években, 40-es években átélt, és kifejezetten, majd lehet, hogy egyszer beszélünk az Adjátok vissza a hegyeimről is, mert talán az egyik legkedvesebb Vas Albert művem, hogy ott tényleg az ember megéli azt, hogy mit élhetett át az az ember, aki az Osztrák-Magyar Monarchiában született, utána Romániában élt, és utána 1940-től Magyarországon élt, majd a párizsi béke döntések következtében újra Romániában élt, és azt szerintem nagyon jól tükrözi azt, hogy amire utaltál is, hogy voltak olyan emberek, akik a házukat soha nem hagyták el, sosem költöztek el másik házba, és mégis hányszor váltottak országot életük során. És én azt gondolom, hogy Vas Albertet, illetve más olyan erdélyi származású írókat nagyon jó olvasni, főleg, ha arra a vidékre megyünk, mert segítenek abban, hogy jobban megértsük az ottani embereket, azt, hogy ők hogyan is élik a mindennapjaikat, ők milyen kulturális gyökerekkel rendelkeznek, milyen különbségek vannak mondjuk hozzánk képest, és nem csak Vas Albertet, hanem akár Kós Károlyt is szerintem nagyon hasznos olvasni, és manapság elég jó olyan ismeretterjesztő könyvek jelentek meg a piacon az elmúlt 20 évben, amelyek szerintem akár Vas Albert munkásságán, akár más erdélyi származás, akár Nyírő József munkásságán is segítenek hozzánk közelebb hozni azt a vidéket, azokat a népcsoportosulásokat, szándékosan mondom így, mert hát nem lehet azt mondani, hogy csak székelyek, hiszen tudjuk, hogy nem egész Erdélyben élnek székelyek, hanem különféle tájegységek vannak, és ezért is érdemes irodalmat olvasni, hogy megismerjük őket, és megismerjük, hogy milyen különbségek vannak ott a különféle területek között.
Nemzetemnek szívét ők vigyék el oda, akik összetörték, azok hozzák vissza. Nincs az a tűzkerék, ami eltapossa, amikor egy nemzet a szívét kéri vissza.
Kedves hallgatóink, Urbán Márta, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársa, Vas Albert, Átoksori kísértetek című művét hoztam mai alkalommal olvasmányajánlóként. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyermekek, ma este Fésűs Éva, a Mező és a Szélfiúcska című meséjét olvassa fel nektek, Pogány Judit.
A Mező és a Szélfiúcska. Szélfiúcska kiszaladt a rétre. Pici volt, vidám, bokrok ölén ringatott, csupa pitypangpehely és virágpormaszat. Erős testvérei mellett neki még csak az volt a dolga, hogy a mezők haját fésülgesse. De szép hajad van, zöld selyem hajad van, súgta hízelegve a tavaszi mezőnek. Vetés ez, amit fésülsz, te kis szeleburdi, felelte a mező. Az emberek felszántották a földet, és belevetették a búzamagot. Odalent a nedves melegben a búzamag kicsírázott, szárat növesztett, zsenge zöldet, akár a fű. Hát ez az én zöld selyem hajam. A szélfiúcska táncolt örömében, hogy ezt így megtudta. Egyszer később, amikor forrón sütött a nap, megint kiszaladt a mezőre. elcsodálkozott. De szép hajad van, aranyhajad van, kiáltotta lelkesen. Mivel festetted ilyen szőkére? Pirosat kacagtak az útmenti pipacsok, kéket mosolyogtak az árokszéli szarkalábak. Nem festettem én semmivel, te szél fiúcska, felelte a mező. Ez ugyanaz a vetés, amit tavasszal láttál, csak hogy azóta eső és napsugár megnövesztette, megérlelte. Nézd csak, mennyi nehéz kalázizek benne! Csak ugyan, ámuldozott a szélfiú, és jól megrázta a kalászokat. Ne olyan gorombán hékás, szólt rá a mező. Szelíden fésülges, különben idő előtt kiperegnek a magok. Ó, de félted őket, talán bizony olyan sokat érnek. De sokat ám, a búzamagot aratás után kicsépelik a kalászból, azután megőrlik a malomban, és liszt lesz belőle. A lisztből kenyeret sütnek a pékek, kenyér nélkül pedig nem élhetnek az emberek. A szélfiúcska megint táncolt egyet örömében, hogy most már ezt is tudja. Egyszer, nem sokára, újra eszébe jutott, hogy kiszalad a mezőre. Hát, amint meglátta, majd hanyatt esett. Jaj, mező, szegény mező, de csúnya, tüskés, rövid hajad van. Ki nyírt meg? Az aratógépek, mert a búzát learatták, és csak a szára töve maradt a földben. Ez a tarló. Tarló, tarló, perdült vidáman a szélfiú, hogy ezt is megtudta. Csak azt sajnálta, hogy most már nincs mit fésülgetnie. Mikor nő ki megint a hajad? Kérdezte a mezőtől. Nem is hiszed, milyen hamar, hiszen már jönnek szántani a traktorok, azután megint elvetik a búzamagot, és kezdődik minden előről. Úgy is történt. Az őszi vetés szépen kikelt, és szélfiúcska borzolhatta, fésülhette. Hanem az idő egyre hidegebb lett, a madárfüty egyre ritkább. Tücsök koma is abba hagyta nótázást, szélfiúcska pedig minduntalan repülő pókfonalakba gabajodott a mező felett. Napról napra aggodalmasabban futkosott, mi lesz, ha csikorogni kezd a fagy, oda lesz a vetés, megfázik a mező. Ni mekkora felhő kerekedik már is, biztosan abban tollászkodik a tél. Testvérei szanaszét csavarogtak, neki állt hát egyedül félrehúzni a nehéz felhőt a bágyat fényű nap elől. De bizony nem bírt vele, hasztalan tépte, cibálta, a felhő nem mozdult. Ellenben a sok ráncigálástól egyszer csak kiszakadt, és leszóródott nehéz terhe, millió didergő vízcseppecske. Röptükben összekapaszkodtak, pejhekké fagytak, világra szóló hóesés csaptak. Jaj, nekem mit csináltam? Szeppent meg a szélfiúcska, és körülnézett, hová bújjon szégyenében, de akkor hirtelen nevetést hallott. Ha, nézzétek csak, milyen deréköcsikénk van! Szaladtak össze kacagva a nagy, erős szélgyerekek. Betakarta a mezőt hóval, hogy meg ne fázzék a vetés. Köszönöm, szélfiúcska, igazán okos dolgot cselekedtél, suttogta hálálkodva a mező is. Most már nyugodtan alszom tavaszig. Szélfiúcska eleinte csak ámult, bámult, szótlanul, de azután ő is elkacagta magát, és örömében fütyörészni kezdett, mint a nagyok, amiért ilyen jól sikerült minden. A világért el nem árulta volna senkinek, hogy csak most tudta meg, mire jó a mezőnek a hótakaró.
Thank you.
Kedves gyermekek, ma este Fésűs Éva, a Mező és Szél fiúcska című meséjét olvasta fel nektek Pogány Judit. Jó éjszakát, aludjatok jól!
Volt egyszer egy macska, meg egy kis egér. Círmos volt a macska, az egér elemér. Látja ám a macska, hogy fut az egér. Megfoglak, ha mondom, de gyors volt elemér.
Lélekszava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelésről. Grunda János műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai lélekszavában az engesztelés lelkületéről szeretnék egy kicsit elmélkedni, gondolkodni együtt a kedves hallgatókkal. Egy érdekes témakör, ami már régóta foglalkoztat, és szerettem volna beszélni róla, de hát én is csak kerülgetem, mint macska a forró kását, mert nem találok rajta elég fogást, nem tudom átfogni, befogni az értelmemmel, és hát tudomásul kell venni, hogy ez is valamilyen szinten titok, maga az engesztelés, és teljesen fölfogni az ember nem tudja, mint ahogy azt sem tudjuk teljesen befogni értelmünkkel, átfogni értelmünkkel, hogy Jézus Krisztus az Isten fia a kereszten áldozatul adta önmagát, értünk bűnösökért, bűneink jóvátételéért, engesztelő áldozatul adta magát. Nézzük meg, mit ír a katolikus lexikon az engesztelésről. Az engesztelés sértés jóvátétele, vagy az erre irányuló szándék kinyilvánítása. Alapja az igazságosság erénye. Az engesztelés általában a bocsánatkérést követi és mélyíti el. Megnyilvánulhat szóban is, de kifejezőbb a cselekedetekben, szolgálatokban, ajándékokban nyújtott engesztelés. Az ember bűneiért Krisztus keresztáldozata nyújtott engesztelést az Atyának. Ez az engesztelés az egyes embernek csak akkor válik megigazulására, ha bűnbocsánattal maga is törekszik az engesztelésre. Az engesztelő lélek Krisztus példáját követi. Imádságaink, vezekléseink, szentmiséink fölajánlhatók engesztelésül önmagunkért és másokért. Az egészséges, tartós emberi kapcsolatok elengedhetetlen föltétele a hibáját nagylelkűen beismerő és azt készségesen jóvá tenni igyekvő lélek. Az engesztelő lelkiséggel kapcsolatban, hogy meséljem el azt a budapesti kalandomat, élményemet, vagy tapasztalatomat, nem is tudom, hogy mondjam, amit húsvét nyolcadában élhettem át. Elmentem Budapestre, és arra hívott a lélek, hogy elmenjek a Szent Anna réti engesztelő kápolnába, és ott egy misét mutassak be. Az engesztelő kápolnáról bizonyára többen hallottak már a kedves hallgatók közül. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye és a Hegyvidéki Önkormányzat együttműködésével az egyházmegye beruházásában a Normafához közeli Szent Anna réten elkészült a Boldogságos Szűz Mária, világ győzelmes királynéja engesztelő kápolna. A szeplőtelen fogantatás ünnepén december 8-án délelőtt Erdő Péter bíboros prímás által celebrált mise keretében került sor az erdei kegyhely megáldására. Most egy kicsit, hogy jobban közelebb kerüljünk ehhez a kápolnához és magához az engesztelő lelkülethez, hogy idézzek egy részletet Erdő Péter bíboros prímás által elmondott homíliából. Hosszú évtizedek óta sokan járnak ide a Szent Anna rétre, imádkozni, engesztelni. Az engesztelés mozgalmának a fatimai jelenések adta különös lendületet több mint 100 évvel ezelőtt. A II. Világháború idején sokan ráéreztek arra, hogy a gyilkos háborúkban a gonoszság titka működik. Ezért a saját megtérésünknek és a bűnökért engesztelő imádságnak különös jelentősége van egyén és közösség békéje és megmenekülése szempontjából. Sokan gondoltak arra, hogy ezen a helyen kell engesztelő kápolnát létesíteni, ahol a Boldogságos Szűz Máriának, a magyarok nagyasszonyának, a világ győzelmes királynéjának közbenjárását kell kérni, hogy vége legyen a háborúknak, hazánk és nemzetünk megmeneküljön a pusztulástól. Több mint 2 emberöltő telt el, de nem szűnt meg az imádság. Ez már maga is különös felszólítás és kegyelem lehet. Bátorítás arra, hogy tegyünk valamit egy régi álom megvalósulásáért. Mivel a terület nem volt, és ma sem az egyház tulajdona, széles körű együttműködésre volt szükség, hogy itt, a szerény méretekben is, de művészi igénnyel építkezés indulhasson. A mostani kápolna szentelés nem jelenti semmiféle magán kinyilatkoztatás egyházi jóváhagyását, de imádság és esedezés azért, hogy ez a hely különleges kegyelmek forrása legyen a magyar nép számára. Akik idejönnek, részesüljenek sok áldásban, kapjanak olyan kegyelmeket, amelyekről emberi fantáziával még csak nem is álmodhatunk. Folytatódjék másként, boldogabban, szentebbül az életük. Legyenek áldottak azok, akik imájukkal, munkájukkal, adományukkal hozzájárultak, hogy ez a szentély felépüljön. Ne engedjünk a fanyalgás kísértésének. Megépült ez a kápolna akkor és úgy, amikor és ahogyan lehetett. Benne rejlik a jelképes erő. Ha őszinte szívvel imádkozunk benne és körülötte, bízhatunk Isten megbocsájtó és oltalmazó szeretetében. Mostani sorsunk drámai nehézségei, az Európát pusztító és a Szentföldön fellángoló háború fordítsa Istenhez a tekintetünket. Kérjük az ő irgalmát népünk és az egész emberiség számára. Boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, béke királynéja, világ győzelmes királynéja, könyörög érettünk. Amen. Homíliából való részlet vége. Tehát húsvét utáni napokban, húsvét nyolcadában sikerült eljutnom ebbe a kápolnába, és elmondhattam ott Isten nagyobb dicsőségére és az emberek javára egy szentmisét. A helyi plébános atyát fölhívtam, István atyát, hogy tudná segíteni nekem kinyitni a kápolnát, hogy lehetséges-e itt egy misét elmondani, és hát rendkívül készséges volt. Az volt a terve, hogy leutazik vidékre a szülőfalujába, de megváltoztatta a szándékát, és miattam, hogy nekem segítsen, hogy tudjak ott misézni a Szent Anna kápolnában, itthon maradt. Köszönet érte ezúton is. És néhányan elmentünk barátaimmal, előkészültük a Szent Misére, az Atya is eljött velünk, és csodák csodája, mikor elkezdtem a Szent Misét, megtelt a kápolna. Percek alatt szinte a semmiből, úgyhogy nem volt meghirdetve a Szent Mise, tele lett a kápolna. Istennek legyen dicsőség érte. Szent Mise pontosan délben ért véget, elénekeltük a mennynek királyné asszonyát, együtt mindannyian, és elindultunk hazafelé. És miközben mentünk az úton, én reverendában, fekete reverendában mentem, sántikáltam. Ez a sántikálás is fontos része ennek az egész történetnek. Virágvasárnap történt egy kis baleset, és azóta a térdem fájdogál. Tehát sántikálva mentünk fölfele ott a normafánál, az atya és még kette-hárman. Miközben szembe jött velünk egy hölgy, futóruhában futott, odaért hozzánk, lelassított, és egészen pontosan ezeket a szavakat mondta, megdöbbenve. Te jó ég, farsang van, jelmezbálban vagyok, és futott tovább. Ő is megdöbbent, az ő megdöbbenésének valószínűleg más volt az oka, de mi is megdöbbentünk a kijelentésen, hogy a reverenda ezt a gondolatot, ezt a mondatot hozta ki belőle, és nem éreztem rossz indulatot vagy gúnyt, egyszerűen csak nem értette azt, hogy hogy kerül ide egy olyan ember, aki reverendában van. Nem tudott mit kezdeni a reverendával, nem tudott mit kezdeni a pappal. És milyen érdekes ez a mondat, amit mondott, te jó ég, még éppen csak azt nem mondta, hogy te jó Isten, farsang van, jelmezbál, egy pap itt van, reverendában. Hát milyen elgondolkodtatott minket ez a kis jelenet, de mentünk tovább. És egyáltalán nem botránkoztunk meg szerintem egyikünk sem. Nem is azért akartam elmondani ezt a történetet, mert azt szeretném, hogy megbotránkozzunk, hanem majd később elmondom, hogy mire világosított meg az Úr ezzel kapcsolatban, meg a következő eseményekkel kapcsolatban is. Mert ez csak kezdete volt, ez a futó hölgyel való találkozás, és az ő mondatával való szembesülés a további eseményeknek. Délután elmentünk egy nagy bevásárlóközpontba, egy hipermarketbe, ahol már rég voltam, és mikor beléptünk, megdöbbenve láttam azokat a démoni jelképeket, amik fogadtak az ördögfejtől kezdve a más démoni sátán jeleken át, amivel szinte mindenhol találkoztam ott a hipermarketben, és kifele jövet pedig egy óriási, talán két ember magasságú, legóból összeállított, koronfekete és tűzpiros figura, démoni, ördögi figura, ami mellett éppen nem játszottak a gyerekek, mert nem voltak ott, de el tudom képzelni, hogy milyen önfeledten játszhatnak itt, ennél a tényleg szörnyűséges figuránál. Csak kapkodtam a fejem, és ami még különleges volt, és megint csak az Úr mutatta meg, hogy miközben reverendában járkáltam a hipermarketben, illetve járkáltunk, és találkoztunk emberekkel, 99%-a, de inkább a 90%-a, amikor meglátott és rám nézett, illetve hát a reverendára nézett, lesütötte a szemét. És ez nekem újdonság. Különösen így faluról jövet, mert itt nem tapasztalom ezt, hogyha valaki meglát, akkor lesütni a szemét, vagy nem tudna mit kezdeni ezzel a látvánnyal. Ott viszont ez volt a legjellemzőbb. És ha én visszaemlékszem, hogy évekkel ezelőtt, amikor Budapesten jártam, és ugyanígy reverendában jártam az utcákat, akkor még nem tapasztaltam ilyen fokon ezt a reakciót. Valami olyan érzésem volt, minthogyha valóban nem tudnának az emberek mit kezdeni ezzel a képpel, egy pappal, egy hipermarketben, és érdekes, az ördögi figurákkal, meg a ördögi jelképekkel tudnak mit kezdeni, és olyan biztonsággal és természetesen mozognak már ezek között, hogy szinte észre se veszik. De a reverendát észreveszik, és nehezen kezelik. Ugye ez csak azt tudja, hogy reagálnak az emberek a reverendába, aki reverendában megy, és ránéz az emberekre. Nehéz megmagyarázni, és én is csak keresem a szavakat, és egyáltalán nem ítélkezni szeretnék, és nem is tudom azt, hogy miért csütik le az emberek a szemüket, hogy miért néznek el, hogy észre se vegyék, nem tudom, de tény az, hogy nem nagyon illettem bele a képbe, és sokaknak megzavartam a vélt hamis biztonságát. Úgy kizökkenti az embereket az élet ritmusukból, vagy ebből a hamis biztonságból, kibillenti az Isten egy-egy reverendás pap látványával. Mert a reverendába öltözött pap, vagy a habitusban megjelenő szerzetes mind-mind-mind jel Istennek a jelei. Mint hogy az ördögnek is vannak jelei, mint ahogy elmeséltem, és nagyon sok van belőlük, így mi is jelek vagyunk, és milyen jó lenne, hogyha mint régen, mondjuk az 50-es évek előtt sok szerzetes és papi ruhában járkáló embert látnának a járókelők.
Mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atyának, a Tarnareleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelés lelkületéről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,3,